Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
A természet iránti tisztelet ismeret iskolásoknak, felnőtteknek, gyermekeinknek, érdeklődőknek. Testközelben felhívni a figyelmet a gyógynövényekre és erejükre. Látni, megérinteni, szagolni, megismerni. Aromanövények és illóolajok kapcsolata szerepe az életünkben. Mai vendégünk dr. Takács Tóth Diana, a Patika kert megálmodója. A Patika kerté, ahol 70 féle gyógynövény található, és megváltozott munkaképességűek által készített jelölő táblácskák segítik az eligazodást. Szóval, kedves hallgatóink, ha most jól kinyitják a fülüket, akkor talán hatni fogunk az orrukra.
Tartsanak velünk, ha tehetik. Szia, Diana, dr. Takács Tóth Diana a vendégünk, tehát köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Sziasztok!
Kicsit formális leszek, hiszen minden műsort úgy kezdünk, minden adást úgy kezdünk, hogy egy kis életrajzot adunk a hallgatóinknak a velünk szemben ülő vendégről, és most sincs ez másképp, főleg azért, mert hogyha egy doktor előtaggal rendelkező vendégül velünk szemben, azért ez mindig egyel érdekesebb nekünk, hiszen nagyon sokszor találkozunk művészekkel, de azért itt van mögötte tudomány, és ez nagyon szokta érdekelni a nézőinket és minket is. Tehát dr. Takács Tóth Diana vegyészként és gyógyszerészi kémia doktoraként a természet és a tudomány határterületein dolgozik. Kutatásai központjában a gyógynövények hatóanyagai, valamint az illóolajok élettani és terápiás hatásai állnak. Az aromaterápia elkötelezett szakértőjeként célja, hogy a hagyományos növényi tudást és a modern tudomány eredményeit ötvözze a testi lelki egészség szolgálatában. Munkássága során különös figyelmet fordít arra, hogy hogyan segíthetnek a növényi vegyületek a fenntartható gyógyászatban, és hogyan kapcsolhatjuk vissza az embert a természet gyógyító erejéhez. Diana előadásaiban és publikációiban közérthető formában mutatja be a fitokémia lenyűgöző világát, ahol a tudomány és az illatok harmóniája találkozik. A kémia doktorából egy gyógynövény szakértő, gyerekkori álma volt gyógynövényekkel dolgozni. Van egy saját márkája, és most már oktat is, Illóolaj Akadémia, az akadémiának, valamint szeptember 14-én volt Nagytarcsán a Nagytarcsai Patika kert megnyitója. Az illóolaj oktatás új szintre emelkedik az élő ismeretterjesztő hely nyújtotta lehetőségekkel. Szerintem pontos voltam, igaz? Nagyjából, ha kicsit meg is akadt a nyelvem, mi az, amit kihagytam?
Annyira szépen mondtad, hogy először, amikor a felvezetőt hallottam, így gondolkodtam is rajta, hogy kiről beszélnek valami, és utána rájöttem, hogy ez igazából az egy bemutatkozomból volt.
Így van,
egy
te részlet, magad mondtad,
és
igen.
Én magam mondtam, és igen, de semmit nem hagytatok ki, annyira szépen összefoglaltátok.
De ez a legjobb visszaigazolás, nem mindig, amikor az ember hallgatja, hogy milyen jó gondolatok, hát ezzel teljesen egyetértek, és rájössz, hogy te mondtad.
Ezt? Hát ez egy csodálatos ember lehet.
Tehát a mai adásunk illóolajok, testi-lelki egészség, hoztál nekünk itt, ezt sajnos a hallgatóink most nem láthatják, mindenféle csodálatos kis fiolákat, gyönyörű szépek, amiben mindenféle illatanyagok vannak, úgyhogy mi majd szagolgatni is fogunk lehet. De kezdjük egy kicsit az elején, hogy hogy néz az ki, hogy te vegyészi diplomával rendelkezel, és aztán miért kanyarodtál el az illóolajok felé? Vagy az embernek, vagy legalábbis nekem van egy ilyen kényszerképzetem, hogyha valaki vegyészkedik, és mondjuk gyógyítással foglalkozik, akkor az mondjuk az aspirint jelenti. De biztos, hogy nem a citromfüvet.
Hát hogy lett az alternatív gyógyászat? Mert sokan ugye ezt igazából így nevezik, hogy alternatív gyógyászat részeként tartjuk számon, hogy hogyan vezetett az utad a laborból, igazából az illóolajok világába, és lehet, hogy ez is laborban készül, de azért mégis az ember képe az illóolajokról az, hogy a levendula mezőn sétál, míg mondjuk a vegyészetről az, hogy tényleg a BME laborjában ül, nagy neonfény alatt, és kemikáliákat öntöget.
Igen, a vegyészekről, igen, ez jut eszembe, de hogyha belegondolunk abba, hogy az illóolajok, igaz, hogy a növényekben keletkeznek, de ezek is kémiai vegyületekből állnak, és valójában a felhasználásuk is emiatt igényel majd körültekintést, mert hatnak a szervezetünkre, és valójában ez az, amire sokan nem gondolnak. És itt kapcsolódik össze, hát ezek is kémiai anyagok, és ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy-egy illóolaj milyen kémiai vegyületeket tartalmaz, ahhoz ezeket a növényi váladékokat, illatanyagokat be kellett vinni a laboratóriumokba, és analizálni kellett, meg kellett vizsgálni, hogy egy-egy csepp illóolaj milyen komponenseket tartalmaz. A következő lépésként pedig az, hogy hogyan hatnak a különböző sejtekre, a beteg sejtekre, a fertőzésekre, a baktériumokra, és aztán hogyan fog hatni az elváltozásokra az egészséges sejtek mellett, ez mind-mind laboratóriumban történik, holott természetes anyagokkal dolgozunk. Az meg egy másik dolog, amikor szintetikus komponens keverünk hozzá az illóolajhoz, azt nem annyira szeretik azok, akik a természetes gyógymódokat választják, uh-huh. mert azért választjuk ezeket, mert a természetnek az erejét, sőt, hogyha egy kicsit ki akarok lépni a laborból, meg a kémcsövekből, akkor azt is hozzáteszem, hogy a természet energiáját szeretnénk használni, amikor a természetes natur dolgokhoz nyúlunk.
Valamennyire foglalkozom az olajokkal, de nem vagyok azért a szakértőjük, és pontosan ezért nem is ajánlanék embereknek olajat, takarításon kívül másra, mert hogy én azt gondolom, hogy ezek hatóanyag bombák, amiket ezekbe a kis fiolákba teszünk, hiszen iszonyatosan
intenzívek.
Igen, nagyon erős koncentrátumok, igen. Tehát ugye szokták azt mondani, hogy nem tudom, egy liter narancsolaj, ez mondjuk 70 kiló narancséból van, csak most hasamra ütöttem. És ez tényleg ezért ez eléggé erős szám, hogy mi a véleményed arról, hogy ezeket most bárki mindenféle végzettség nélkül ajánlhatja szinte akármire.
Az a helyzet, hogy amikor előadást szoktam tartani, akkor mindig el szoktam mondani, hogy mi az aromaterápiának, illetve az illóolajok használatának mi az előnye, mik az előnyei, mik a hátrányai, és van egy megfogalmazás, amit most mondtál, hogy könnyen hozzáférhető, ez az előnye is, és a hátránya is. Uh-huh. És talán nem is biztos, hogy ez nagyon fejtegetnem kell, de könnyen hozzáférünk, tehát bárki tudja használni, csak sajnos az emberek többsége nem tudja, hogyan használni, vagy nem tudja, hogy hogyan fogja biztonságosan használni, és ez tulajdonképpen, amit én így a missziómként megfogalmaztam, hogy minél több emberhez eljuttatni az illóolajok biztonságos használatát. Ugyanakkor meg ez a hátránya is, mert bárki hozzáfér, és nem tudják, nem ismerik, mert a legtöbb emberben az, hogy megszagolom, és jó illat, és nyilvánvaló, igen. hogy nem fut át az agyán, hogy amúgy közben be fog jutni a szaglóhámon keresztül, a limbikus rendszerre fog hatni, és bejut a tüdőmön keresztül a sejtjeimig, hát tehát igen. ezt nem gondolja végig egy átlag ember. Miért is tenni? Tehát így nem lehetünk a saját magunk nőgyógyászta is. Uh-huh. Hogy
hát meg azért teszem, mert vannak bizonyos MLM rendszerben működő illóolaj cégek, akik igazából azt mondják, hogy csak és kizárólag ezt az olajat kell használnod, és minden megváltozik, és hogy az élete tökéletes lesz, és az összes gyógyszert enged, de szerintem azért ez meggyőző egy embernek, aki amúgy régóta szenved bizonyos tünetektől, és azt gondolja, hogy ha nem tudom, használok egy kis teafaolajat, akkor minden megváltozik az életemben, és ezért átesik a ló túloldalára, és mindenbe ezt teszi, mindenre ezt keni, miközben lehet, hogy amúgy nem is tesz vele jót a szervezetének igazán, mert hogy túlhasználja.
Így van, lehet túldozírozni, mint a gyógyszereket is, hogyha nem napi kétszer két szemet veszel be, hanem mondjuk egyszerre 20-at, akkor annak következményei vannak, és ez igaz az illóolajokra is.
Na de várjatok, én most azt érzem, hogy hallgatlak tágra nyílt szemekkel benneteket, mert én nem értek ennyire jól az illóolajokhoz. És így kezdjük már, ha lehet, egy kicsit az elején, mert engem nagyon érdekel, hogy Diana hogyan jutott el odáig, hogy őt az illóolajok érdekeljék, és utána hogyan jutott el odáig, hogy az illóolajok ne csak
érdekeljék,
ne csak nem tudom, boldogságot okozzanak nekem azzal, hogy mennyire jó illata van, hanem hogy tudok ezzel gyógyítani, és hogy jutok el az emberekhez, szóval vegyük meg egy kicsit végig ezt a dolgot, hogy miért kezdtél te el egyáltalán illóolajokkal foglalkozni?
Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a gyógynövényeket, uh-huh. és reál beállítottságú vagyok, teljesen két lábbal a földön, és így aztán ezért lettem vegyész, nagyon vonzanak a kémiai vegyületek, a mai napig, ha meglátok egy szerkezeti képletet, megdobogtatja a szívemet, úgyhogy a hallgatóim nem menekülnek a vegyületek látványa elő sem, habár nem kérem nyilván senkitől számolni, ez csak önmagam szórakoztatása véget.
És teljesen szürreális innen nézve, ahol én ülök.
Igen, és aztán, amikor megszülettek a gyerekeim, azért a nőkben ilyenkor elég nagy mennyiségű kreatív energia szabadul fel, hogyha ezt így lehet mondani, és ekkor valami így átkattant bennem, hogy így, hogy a gyógynövényeket, meg ezt a kémia világát, hát ez teljesen, teljesen összekapcsolódó dolog, és akkor elkezdtem mélyebben foglalkozni az illóolajokkal, tanfolyamokon vettem részt, és akkor ez, ami inkább számomra ilyen felszín kapargatás volt, és akkor ott, de hát mivel nekem megvan ez a kutatási igényességem, a
világos, tehát azt hozod a laborból, most akkor nevezzük
így. Igen, hát így van, szó szerint, igen, meg hát azért végigcsináltam
egyet. És miért nem miért nem azt mondtad, hogy oké, foglalkoztatnak a gyógynövények, akkor miért nem gyógyteákat kezdek el, vagy fűszereket, vagy nem tudom, tehát hogy miért az illatok?
Valószínűleg vonzódásom az illatokhoz. Hát az,
de hogy azért az illóolaj nem csak illatok, amit az előbb mondott is Diana, szóval szerintem itt igazából ez a titka, hogy az illóolajok nem csak az illattal gyógyíthatnak, vagy nem csak azzal hatnak, hanem különféle helyekre kenhetjük, akár valamit meg is lehet belsőleg is fogyasztani, most ezt nem akarom propagálni, de gondolom, hogy azért van ilyen olaj, és akkor itt nem csak az illatokról van szó, tehát nem csak attól gyógyul.
Nem csak szimmantom ezeket a dolgokat, hanem mit csinálok még vele? Hát
akkor, kérdezzük meg, hogy igazából mi is az aromaterápia, mert hogy mi sokan azt gondoljuk, vagy az én már most nem, de mert utána néztem rendesen, de azért sokan azt gondolják, hogy az aromaterápia az, hogy van egy gőzkabin mondjuk, és akkor abban
különféle, vagy diffúzor, amit lehet kapni a sarki.
Hogy csak ez az aromaterápia?
Ez mind a része. Tehát, hogyha így megkérdezem, hogy mit gondoltok, mi az aromaterápia, amiket itt elmondhatok, ez mind helytálló, ez az aromaterápiának a része. De tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ezekkel az illó olajokkal, növényi kivonatokkal terápiás hatást tudunk elérni, különböző alkalmazási módokkal, és egyébként a gyógyszerkönyv is ad nekünk definíciót arra, hogy mit nevez illóolajnak, amit vízgőzdesztillációval vagy egyéb oldószeres kivonási módokkal állítottak elő, vontak ki a gyógynövényből, illetve ami a növényből származtatható, tehát semmi szintetikus nem teszünk bele, nem veszünk el belőle, nem módosítjuk semmilyen módon, és a megjelenési formája is a könnyen folyótól a sűrűsig terjed, és egyébként még vannak olyan kivonatok is, amik szilárdak, és ezen kívül még a színe is, az átlátszótól a halványsárgán, sötét, piros, zöld, kék, tehát a színskála minden színében pompázik, talán a lila nem jelenik meg, természetes illóolajból.
Levendulában se?
Nem. Nem lila, átlátszó lesz a levendula illóolaja. Úgyhogy, ha a levendulás szappannal találkozunk, és az lila színű, ide lila színű, akkor az biztos, hogy valamilyen szintetikus színezőanyagtól olyan a színe.
Vagy ha mondjuk elkevernek bele szirmot, abból sem oldódhat ki?
Nem.
Azt a... Na, nem is tudom.
Hát kedves hallgatóink, ismét leromboltunk egy illúziót.
A lila sütik, és a lila szappanok illúzióját. Hát, na, és akkor mi volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy oké, én már mindent tudok, akkor ezt meg kell mutatni másoknak, és akkor létrehozod ezt az akadémiát. Ez azért volt, mert hogy szerettél volna magadnak munkatársakat, akik értenek hozzá, vagy tényleg az vezetett, hogy effektíven ne beszéljünk már butaságokat emberek, és hogy tanuljuk meg konkrétan, hogy mik ezek az illóolajok és mire használhatók.
Az a helyzet, hogy nincsen olyan pont, szerintem soha nem is lesz, amikor azt mondhatom, hogy mindent tudok, szerintem minél többet tudok, annál elveszettebb vagyok, és annál kevésbé érzem magamban az erőt. Mindig van rengeteg minden, amit még meg lehetne tanulni, és nyilván kis lépésekbe, de hát én is haladok. És a pont, amikor úgy döntöttem, hogy megalapítom az akadémiát, az volt, amikor a vásárlóimtól már nagyon sokat szorra hallottam azt, hogy nem akarok csinálni egy iskolát, nem akarom én ezt tanítani, és akkor na jó, hát akkor beadtam a derekamat, hogy akkor ezt így szépen így összeszedem ezeket a dolgokat, a tudást, amit eddig összegyűjtöttem, és akkor azt átadom az érdeklődőknek, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy fontos az embereknek a hiteles tudás, fontosak a természetes gyógymódok, szívesen fordulnak fel, itt tele vagyunk már a szintetikussal, tehát ezt nem lehet a végtelenségig bírni, és egyszerűen igényünk van arra, hogy kimenjünk a természetbe, hogy a fenyőerdőbe a friss levegőt szívjuk, tehát ez mind, tehát mi is a természet részt vagyunk, ne akarjunk felülemelkedni, ne akarjunk úgy csinálni, mint hogyha természet fölött állnánk. Egészen egyszerűen az egyensúlynak mi is a része vagyunk, és nem egy különálló egység, vagy emberek, vagy így gondolom.
És mi a tapasztalatod, akik elmennek a te képzésre? Ezek offline képzések, ugye? Tehát, hogy összegyűlik 10-15 ember, tehát nem digitálisan tartod ezeket az előadásokat. Vagyis is?
Elsősorban személyesen, igen. Tehát ez egyszerűen ennek meg olyan, és nem csak az illatok
hát,
miatt.
Igen, tehát, de akik... elég nehéz lenne egy digitális akadémián. És akkor képzeljétek el, hogy milyen illata lehet.
Igen, a balzsamos szuhar illatát. Egyébként vannak, akik külföldről megvan, tehát videós anyagban is megvan ez a teljes képzési struktúra, és vannak, akik külföldről, valakivel soha nem is találkoztam, és ezt is megoldjuk ilyen illatminták segítségével.
Kiküldöd?
És,
elküldöd
így,
nekik
így van,
az illatmintát, és
akkor...
Hát ez varázslatos. Na, de igazából azt akartam megkérdezni, hogy mi a tapasztalatod, hogy kik jelentkeznek ezekre a kurzusokra? Olyan emberek, akiknek van valami egészségügyi probléma és a gyógyulást várja ezektől a varázsfioláktól, vagy anyukák, üzletasszonyok, akik egyszerűen csak így vonzódnak valamiért az illatokhoz, ott van az összes nagy parfümmárka a polcon, és rájönnek, hogy de hát én nem a Chanel 5-re szavazok, hanem én már pedig az illóolajokat akarom megtanulni, szóval kik járnak hozzád, és milyen, mi okból?
Képzeljétek el, hogy vannak olyanok is, akik azért jönnek el, nyugdíjas korúak már, azt mondja, hogy ő most már így szeretne így a szenvedélyének hódolni, és ő egészen egyszerűen szereti az illatokat, és ez most már neki az én ideje lesz, hogy ő így most magára áldoz időt és pénzt. Ez zseniális. És van egy másik csoportja a hallgatóimnak, akik anyukák, és a gyakori betegségeket szeretnék ritkítani, és így a gyerekeik, a családjaik családjuk számára szeretnének megoldást találni.
Tehát lehet kapni ezeket tényleg a sarki drogériákban is, ez a légút tisztító illatkeverék és hasonló jellegű dolgok. Ezek működőképesek? Tehát, hogy bevallom, nekem is van az a pont az ilyen náthás szezonban, amikor azt érzem, hogy amikor a gyerek elmegy fürödni este, akkor most jó, akkor kicsit így néhány cseppet teszünk egy külön kis izébe, diffúzorba, és akkor szimatolják. De most például lebizonyítottam, hogy lehet, hogy ezzel egy iszonyú nagy tévedésben vagyok, és még többet ártok, mint használok. Mennyire megbízhatóak ezek?
Hát kellene tudni, hogy mi van a fiolában. Tehát olvassuk el, tehát nézzük meg mindenképpen az egy alapvető szabály, hogy amit a kezünkbe fogunk, vagy érdeklődünk iránta szeretnénk megvásárolni, akkor azt el kell olvasni, hogy mi van a fiolán. És fantázianév persze előfordulhat, simán mézes, kalács, illatú, illóolaj keverék a karácsony közelettével, ezért ez emiatt ne zárjunk ki egy-egy keveréket a használatból. A lényeg az, hogy legyen rajta, hogyha csak egy tiszta illóolajat tekintünk, legyen rajta. Magyarul is a neve, Magyarországon vagyunk, és a latin név is. A latin névvel fogjuk pontosan beazonosítani az illóolajat, mert magyarul olyannal is találkoztam, hogy nevezi valaki vadnarancsnak, más meg édesnarancsnak, és egyébként, ha a latin nevét megnézem, mind a kettőnek citrus sinensis. Tehát ez még itt még nincsen baj, szeretnénk látni a latin nevet. És ezen kívül azt, hogy a növénynek mely részéből vonták ki, mert vannak olyan növények, amelyeknek két vagy három részéből is vonnak ki illóolajat, és annak már kicsit másolyan lesz a kémiai összetétele. Például az édes narancs, vagy a keserű narancsnak a leveléből is vonnak ki illóolajat, és a virágjából is.
Sőt, én tudom, hogy van a levendulának, külön többféle levendula van, amivel nem tudom, grosszó, meg szuper, azt hiszem ennek is utána.
Igen, ezek meg így a hibridek, és akkor, azoknak igen. Is másmilyen lesz az illóolaja. Sőt, ha most már egy különlegességeknél tartunk, akkor elmondom azt is, hogy ugye ezek növények, ezek élő szervezetek, és az, hogy ebben az évben milyen lesz egy növénynek az illóolaj hozama, az illóolaj összetétele, azt nagyban befolyásolni fogja a napsütéses órák száma.
Hát ez a borászattal rokon lassan.
Pontosan. És az illóolajnak is van évjárata, és van is, aki meg erre specializálódott, és ezt figyeli, hogy hogyan változik az illata, meg az összetétele a levendulájának évről évre. Tehát ez is befolyásolja aztán az összetételt.
Hát már kezdem megérteni, hogy miért mondtad, hogy minél többet tudsz róla, annál több ajtó nyílik ki, tehát hogy hogy lehetne itt lecsorogni, hogy és egyébként jó értem, de levendulának nem ebből a részéből, abból a részéből, nem ez az évjárat, hanem az az évjárat.
Hibrid, nem hibrid.
Igen.
Na,
a laikus felhasználókat azért ne riasztuk el, tehát akkor legyen rajta a magyar név, a latin név, melyik részéből vonták ki, és hogyan került kivonásra, és hogyha már ezek az információk megvannak, akkor már így kicsit növekszik a bizalmunk a termék iránt, lejárat a gyártási szám és a forgalmazó, mert szerintem az nagyon fontos, hogy legyen kihez fordulni, hogyha bármilyen kérdésen felmerül, ha a használattal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni, vagy bármilyen kérdés a termékkel kapcsolatban előfordul, akkor legyen kihez fordulni. Tehát legyen mögötte egy arc, vagy egy valaki, aki ért hozzá amúgy, nem csak kereskedőként jelenik meg, mert hát ez a személyes tapasztalat.
Ezt akartam úgy mondani, hogy amúgy pont akik kereskedőként mondjuk megjelennek, és árulhatnak mondjuk külföldről behozott illóolajokat, hát én sok esetben találkoztam olyannal iszonyat nagy márkáknál is, hogy nem volt rajta minden, amit mondasz. Például nem volt rajta mondjuk latinul, vagy nem, tehát volt, vannak olyanok.
Én erre rá se nézek.
De hogy ezek olyan olajok, amiket amúgy nagyon nagy tételben árulgatnak sok embernek, és hogy itt például, na mindegy, ez csak egy ilyen mellékszár, de amúgy pont erre akarok kérdezni tőled, hogy most egy csomó olajon látom már azt, hogy úgynevezett food grade olaj, hogy tehát élelmiszerként is, hogy élelmiszer
minőségű.
Élelmiszer minőségű, hogy Magyarországon viszont, ez egy jelenlegi tudásom szerint az élelmiszer nagykönyvben meg van írva, hogy az illóolaj nem élelmiszer. Ez ilyenkor, ez hogy lehet feloldani, hogy oké, nem önmagában eszem, hanem valamihez hozzáadom, mint fűszer, vagy ilyenkor mondjuk mit tudsz javasolni, amikor valaki egy ilyen kérdéssel fordul hozzád, mint én, és abszolút nem kötözködésből kérdezem, hanem tényleg érdekel, hogy ez hogy lehet feloldani, hogy valamire rá van írva az, hogy food, de mégsem élelmiszer.
Hát van ez a minősítés, ami ez a food grade, és akkor így élelmiszer kategóriába, élelmiszer minősítést kap. Ebben én nem vagyok járatos egyébként, mert én alapjával véve én az aromaterápiát így nem a belsőleges használattal azonosítom elsősorban, de egyébként Franciaországban orvosok javasolják belsőleg is az illóolajokat gyógyító célzattal. De én azt gondolom, hogy Magyarországon ez egy nagyon-nagyon meredek dolog, mert főleg így élelmiszerként, mert ami élelmiszer, arra azt gondoljuk, hogy mi élelmiszer? A kenyér, a tej. Tehát ezzel így azt a lehetőséget nyitja meg a termék, hogy ezt belsőleg is lehet fogyasztani. Jogilag teljesen rendben van. Aha. De az, hogy az aromaterápiában mennyire helyes használni az illóolajokat belsőleg, akár naponta több cseppet, sőt kisgyerekeknek, Magyarországon ez nagyon nehezen megoldható, mert nehezen tudják elképzelni az emberek, hogy egy-egy csepp bármiből elegendő lehet. Mi szeretjük nagy kanállal enni a finomságokat.
Érted, ott van az a nagy víz, most abban belepöttyentek egy csepp illóolajat, tehát az nem lesz semmi, hadd
semmi,
szóljon.
Semmi, legalább egy kis kanállal.
10-15, nem tudom.
Nyilván, aki ilyen így hozza forgalomba a termékeit, ott van a felhasználási javaslat is, hogy hogyan javasolja, és akkor ezzel úgy tulajdonképpen a cég így védve van, de én azt gondolom, hogy a belsőleg fogyasztása sok esetben feleslegesen terheljük a tervezetünket, a májunkat, és nagyon az esetek 95%-ában párologtatással, bedörzsöléssel, fürdővel nagyon jó eredményeket tudunk elérni, tehát teljesen felesleges belsőleg fogyasztani legtöbb esetben.
Párologtatás, bedörzsölés, fürdő. Térjünk rá arra, hogy hogyan hatnak az illóolajok, mert ez engem nagyon érdekel, közben sútyomban elloptam ilyen kis fiolákat, és elkezdtem szagolgatni egy advent előtt, meg egy citromot. Nagyon-nagyon jó illatok terjengenek már, kedves hallgatók, itt a stúdióban. De nem szimmantom ki belőle az összes illatot.
Meg hogy térjünk rá, amit mondasz, Kata, viszont közben azt is mondd már el, kérlek, Diana, hogy ezeket a hatásokat, ezeket milyen kutatásokkal lehet alátámasztani, mert ugye azért ez is benne van, én ezt is szeretem mindig hangsúlyozni, nyilván higgyünk a kutatásoknak, és ugye jelenleg a kutatások inkább az úgynevezett nyugati orvoslás mellett szólnak mindig. Amiket mondjuk lehet olvasni egy PubMed-en, vagy egy ilyen publikációs oldalokon. Az illóolajokról viszonylag kevés van.
Ami
hivatalos, mert szerintem azért is, mert pont amit mondasz, hogy annyira szerteágazó, hogy valójában senki nem ássa bele magát annyira, vagy egy-egy komponensbe beleássák magukat, hogy például az iskolában vagy amikor Kata azt mondja, hogy hogyan hatnak az illóolajok, akkor hogyan tudod ezt igazolni nekik, hogy ez nyilván azon kívül, hogy működik, látod, hogy működik, kislányom, de hogy amúgy, hogy hogy szokták mondani, te Kata, mint szinkronhang a hosszú fennálló használat igazolja, van a reklámok végén van, igen.
Ó, nem tudom, a dekorkozmetikumokat szoktam inkább hangosítani, és ott nincs ilyen. Igen, nem tudom, mire gondolsz, de nincs. A kockázatokról és mellékhatásokról.
Kérdezzem meg.
Szóval, hogyan hatnak az illóolajok, és hogy tudod ezeket alátámasztani? Azt hiszem, röviden ez a kérdés.
Aha, igen.
Igen, hát az illóolajokat nagyjából olyan 100 éve vizsgálják laboratóriumokban, azóta vannak megfelelő műszerek az összetétel vizsgálatára, meg aztán arra, hogy hogyan hatnak a bizonyos sejtekre, szervezetünkre, tudjuk azt, hogy eljutnak, ahogy belélegezzük, ezt azzal úgy tudják bizonyítani, hogy a kilélegzett illóolajból 20, vagy akár 20-90 perc múlva is az illóolajtól, illóolaj komponenstől függően kimutatható a kilélegzett levegőből is. Tehát végigjárt. Uh-huh. Ez egy ilyen nagyon fontos bizonyíték, akkor például az orvosi levendula illóolajat és a teafát a legszélesebb körben vizsgált illóolaj. Akkor a teafa illóolajáról publikációk jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy a herpes vírus ellen
hogy mondjam el. Nagyon mondott, képzeljétek el. Hétvégén voltam egy ilyen butor kiállításon, és éreztem, hogy ki fog jönni a számon a herpesz. Uh-huh. Azt mondja, nem is nekem jutott eszembe, én forgalmazok illóolajokat a takarítás miatt, és azt mondja a kis kolléganő mellettem, hogy figyelhet itt a teafolajat, azonnal kent be a szárat. Halljátok, estére semmit nem éreztem belőle. Herpesz és teafa.
Mm-hmm. Igen, ez tényleg. Van, amikor kise jön, tehát hogyha amikor már egyébként jellemző az aromaterápiára, hogy a tünetek legelső megjelenésékor, illetve amikor így tudatosul bennem, hogy na, akkor most kaparatorkom, és nem csak szomjas vagyok, vagy kiszáradt a sok beszédtől, akkor már így érdemes. Tehát, hogy akkor kell fellépni, és van, hogy így másnap már is felejtem, hogy tegnap attól rettegtem, hogy majd holnap nem tudok megjelenni valahol a köhögés miatt, vagy a megfázás miatt. És ilyen a herpesz is, hogyha már érzem, hogy így, akinek szokott lenni, az tudja, hogy már ott bizsereg, vagy valamiféle furcsa érzés.
Van, igen.
És hogyha akkor fel tudjuk kenni a teafa illóolajat, de ne a fél arcunkat, mert ki fogja szárítani, hanem csak azt a pontot, akkor van, akinek ki se jön, mint ahogy Marci is mondta, de vannak olyan helyzetek, amikor ez ennyire nem lesz eredményes, de akkor is sokkal gyorsabb lesz az egész folyamatnak a lefolyása. Uh-huh. Például akkor a borsmenta illóolaj köztudottan fájdalomcsillapító hatású, amellett, hogy nyálkoldó tulajdonságú is, és meg még fájdalom.
De én azt a részét nem értem, Diana, abba segíts, hogy értem, beveszem a fájdalomcsillapító tabletta formájában. Ezek a vegyületek belemennek a szervezetembe, ott jótékony hatásukat elvégzik, megettem, feloldódott, hatott rá. Nem tudom elképzelni, hogy ahhoz, hogy nekem kapar a torkom, de belélegzek egy illóolajat, mi bemegy az orromon keresztül, és az agyamnak megmondja, hogy gyógyítsd meg a torkát.
Nem, van egy lokális hatásuk is. Például a nyálkoló hatás viszkózussá teszi a letapadt nyálkot, és akkor ezáltal tud ürülni. Uh-huh. A borsmenta illóolajával kapcsolatban azt kezdtem elmondani, hogy fájdalomcsillapító hatású, és a fájdalomcsillapító hatását úgy fogja kifejteni, hogy aktiválja a hidegérző receptorokat, és ezáltal gyakorlatilag a fájdalomról elterelődik erre a hideg érzésre a figyelem. Például ilyen.
A fejfájás esetében például.
Igen, meg hát ott azért van ez a frissítő hatása is, amit amikor belélegzünk, akkor tapasztaljuk, meg kitisztítja az elmét, meg tehát ezek vannak olyan dolgok, amiket viszont nem is tudnak laboratóriumban vizsgálni, és akkor, na de ez meg a másik, hogy most oké, hogy 100 éve vizsgálgatják, és akkor vannak eredményeink. Az klassz, figyeljünk oda rájuk, de hát ezeket az illóolajokat már időszámításunk előtt 3000 évvel is használták, és azért itt van egy óriási nagy tudás, ami a hogy is szoktam mondani, hogy amit örökségül kaptunk, tehát ez a népi megfigyelések sorozata, és
régóta
valahogyan
fennálló használaton alapul. Ez így van.
Igen.
Így van, igen.
Marci Gyula tévkozik. Az elmúlt negyed órában elvesztettük, mert ezen egy kerekezett.
Szóval vannak ezek a dolgok is, amit meg én ez nem egy tudományos megközelítés, ez nem egy tudósnak a gondolatai, de én ezt se zárnám ki. Én szívesen ezt is ötvözöm ebbe a
az emocionális megközelítést is. Aha, aha. És bármilyen szinten rokon az aromaterápia meg a homeopátia?
A homeopátia is növényekre épül, ahogy én tudom, és ott olyan végtelenségig higítják a komponenseket. Igazából ennyi a rokonság közöttük, hogy de az amit, is növényekből igen, származik. Tehát ott meg nincsenek hatóanyagok, mert olyan szinten felhigítják, és úgy tudom, hogy ott az ilyen információt gyógyászatnak nevezik
igen, a homeopátiát. Nyilván a homeopátia, aztán
ez már a
kincsöveken,
abszolút kincsöveken túlmutat, és ebben én nem is vagyok járatos, úgyhogy csak abszolút felhasználó szinten ismerem.
És a gyerekeidnél te alkalmazol, nyilván alkalmazol aromaterápiát.
Amikor... Nincs más választásuk.
Nincs más választásuk. és akkor bemennek a gyerekszobába, ahol illatfelhők között szundikálnak, és reggelre semmi bajuk, ezt így képzeljük el?
Nem. Nem, nem. Én nagyon, mivel tehát nagyon sokat használunk illóolajokat is, és igazából nekünk az egész otthonunkat áthatják az illóolajok, mert hát nyilván a takarításhoz is, nyilván öblítőt sem használok már sok-sok évek óta, és az illóolaj az, ami a mindenféle illatot nálunk adja, és amikor ilyen beteges időszak van, vagy hát tudom, hogy leterheltebb időszaknak nézünk elébe, mert azt is megtapasztalhatjuk, szerintem mindenki, hogyha egy kicsit így visszagondol a legutóbbi megbetegedésére, hogy előtte mi történt, hogy történt, és általában vissza tudjuk vezetni arra, hogy ó, az egy nagyon stresszes időszak volt, és akkor kényszer pihenőre kerültünk, és akkor azért a szervezet mindig gondoskodik arról, hogy kipihenjük magunkat, vagy regenerálódjon, mert a végtelenségig nem tudjuk terhelni magunkat, a stressz is teljesen kimeríti a szervezetet, meg a szaladgálás, rohangálás, ezer helyen helytállás, és ahogy kezdődik az iskola, nyilván nincsen az a szabadság, hogy akár meddig alszunk, akkor az udvaron rohangálunk egész nap fel alá, vagy éppen pihenünk, szóval akkor
elfogy megint
a D-vitamin. időre megyünk, akkor az egy ilyen flottságot követel az egész családtól, és tudom, hogyha egy ilyen megterhelőbb időszak előtt állunk, akkor elkezdek immunerősítő hatású, immunstimuláló hatású illóolajokat párologtatni, amit hát nem vagyok túl fegyelmezett egyébként, úgyhogy hogy van, amikor egyik gyerek szobájában, meg van, amikor másikében, van, amikor központi helyen, tehát így általában így valahol mindig van valamilyen illat, és hogyha meg azt látom, hogy sokan betegek az osztályban, az enyémek az utolsók, akik előkerülnek, mármint ami a betegséget illeti. Nálunk nagyon egészségesek a gyerek, az egész családunk egyébként, tehát így nagyon keveset betegek. Nem is tudom, mikor láttam utoljára a doktorénünket, évekkel ezelőtt.
Hál' Isten.
De jó.
Igen. Egyébként az enyém is egész jól bírja ezt a strapát, de... Nem,
és
benne biztos,
mondom,
hogy
van valamilyen betegség üti fel a fejét az osztályban, vagy így az ismerősi körünkben, akikkel így rendszeresen találkozunk, akkor meg célzottan fogok olyan...
Nem felső légúti klasszikusokat.
Például, igen, például akkor a jöhetnek.
Szóval azt mondod, hogy preventíve érdemes a stresszesebb időszakok előtt ilyen immunerősítő párologtatást végrehajtani.
Hát meg, ha tudom, hogy ilyen feszült munkahelyen,
hát most ilyesmi, karácsonyig.
Akkor így van, tehát akkor viszont nem akkor akár felváltva egy immunstimuláló hatású illóolajat, nagyon sok van, például a pálmarózsa, teafa, a citrusok, citrom, édes narancs, mandarin, ezek is immunstimuláló hatású illóolajok, és ezen kívül meg felső légúti megbetegedések esetén meg a borsmenta, a fodormenta, a borsmentát 6 éves kor alatt nem szabad használni, a mentol tartalma miatt ez légzésgörcsöt okozhat, de van helyette választhatunk mást is, mint például a fodormentát, madagaszkári kámforfa, szintén egy immunerősítő hatású.
Jó, nem tudom megegyezni, hát muszáj fodormenta.
De vissza lehet majd hallgatni, gondolom.
Hát, hogy de ne? Meg mondjuk meg lehet téged keresni az interneten, és akkor ott csodálatos okos dolgokat olvasni. muszáj még ezt megkérdeznem, hogy és akkor ez úgy néz ki, most kedvet kaptam. Tehát látjátok magatok előtt, ahogy hirtelen a nappalimban rákészülök az egész őszi szezonra. És akkor az úgy néz ki, hogy délután hazaér a család, 4 óra körül, és akkor te fogsz egy ilyen klasszikus, mécseses párologtatót? Vagy milyen típusú párologtatót?
Diffúzort?
A mécseses párologtató is jó választás, csak annak nagyon picike a ható távolsága, hát vagy mondjam meg, hát azért ott van benne a tűzveszélyesség is, és egyébként nagyon hangulatos, mondjuk egy fürdőszobában nagyon klasszt használni.
De mondjuk a nappaliban ezt
de
tegyük,
a nappaliban picike, nem, tehát így amennyire tud
párologni. A panelkandalló felé.
Az, szóval nem tud nagyobb területet ellátni terápiás hatású illattal.
Akkor diffúzor?
És akkor diffúzor az jobb választás abból a szempontból, és hát nekem 3 gyerekem van, és azért mi azért elég impulzív a családunk, tehát nem tudok a mécseses párologtató mellett ülni.
Igen.
És igen, praktikusági okból.
Felcsapni egy kortárs irodalmi kötetet. Értelek.
Majd lejön az az idő is, most más preferencia van, és igen, így délután bekapcsolom a diffúzort, de ahogy elmondtad, hogy nem kell nagy rákészülés, tehát akinek kevés az ideje, vagy rohanós életet élne, gondolja azt, hogy most akkor csak, ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha nagy szeánszal neki látsz.
És nem, meditálunk előtte utána másfél órát.
Vizet, ha van rá lehetőség, akkor
az jó lenne,
az ember,
igen,
csinálja úgy. És eresztek bele vizet, beleteszem az illőmet, amúgy is ott mellette van 3-4, és akkor éppen a célnak megfelelőt választom ki.
Szuper. Na jó, térjünk át arra, hogy aki kedvet kapott, és nem tudta megjegyezni az összes felsorolt csodát, annak milyen lehetőségei vannak, hogy találkozzanak veled, találkozzanak ezzel az egész műfajjal, mi megnéztük a te képzésedet, vérfagyasztóan magas az ára, ezt most őszintén elmondom, hogy engem egy kicsit sokkolt. Van-e részletvizitési lehetőség, illetve mert mivel tudod meggyőzni az embereket arról, hogy ez már pedig egy, igenis egy olyan befektetés, amit érdemes kifizetni?
De az a helyzet, hogy én ezt itt kiszámoltam, hogy...
hogy lehet, hogy csak az én pénztárcámhoz képest magas amúgy. Igen?
Tehát kiszámoltam azt, hogy tehát ha kevesebbet tudunk betegeskedni, kevesebb a táppénz, kevesebbet költünk gyógyszerre, akkor ez, ez egy 2-3 év alatt megtérül.
Ez jön végezetben.
És egyébként meg másfél éves a képzés. Tehát azt jelenti, hogy 18 hónapon keresztül havonta 2 napot találkozunk.
Ja,
és
igen,
valójában,
azt látod, ezt
hogyha lebontom
hozzá.
Ezt mondjuk a másfél évet napi kiadásokra, az egy kávénak az ára lesz.
Aha.
És hogyha mondjuk nem 2 kávét, csak egyet iszok meg.
Igen.
Vagy helyette szagolgatom a borsmenta illóolajat. Mert annak is van frissítő hatása.
Igen, valóban abban a kontextusban néztem én ezt az árat, hogy oké, hát lesz itt egy képzés.
Természetesen, hogy van részletfizetési lehetőség, hogy ne. 2 részletbe, 18 részletbe, 12 részletbe.
Nem tudom, fél évente.
Azt is szoktam, hogy aki tőlem akar tanulni, az úgyis tőlem fog tanulni. Tehát én is megoldom, rugalmas vagyok. Igazából tényleg az a lényeg, hogy ez így hasznossá váljon. Meg én hiába emészgetem magamban, meg örülök a tudásomnak, ami van. Ha nem adom tovább, ez semmit nem ér.
Abszolút.
És van rá érdeklődő, van rá kereslet, és azt is megsúgom most úgy, így 6 szem között, hogy dolgozunk azon, hogy ez végzettséget adjon. Úgyhogy a jövő
de
évben,
ezt akartam pont
jövő
kérdezni,
évben ez olyan képzés lesz, ami önálló is megfogja állni a helyét.
Hát ez szuper.
Igen.
Az már úgy egészen más, mert abban tényleg az a fajta befektetés van, hogy oké, nekem ez szívem csücske, ezzel akarok foglalkozni, igen. És ezt akarom jól csinálni, és nem.
Jelen formában ez az egészségügyi dolgozók, illetve a segítő szakmát végzők számára jelent egy kiegészítést, egy pluszt, amivel a kliensei, betegei számára kiterjedtebb szolgáltatást tud nyújtani, ez se elhanyagolható, és valaki számára ez jelenti, vagy emiatt jelent meg, aki meg a családja számára szeretne változást, javulást, annak is megéri, mint amit most elmondtam, aki meg a szenvedélyének szeretne hódolni, hát ott meg aztán nincs megállás, és út fog nyílni azok előtt is, akik pályaváltóként jelennek meg.
Egyébként ezt az aromaterápiát, mint olyan, egyáltalán nem tanítják az orvosi egyetemen például?
Tudsz igen, ahogy én itt felmértem így a piacnak a kínálatát, keresletét, így közben azt is látom, hogy igen, nem, az orvosi egyetemeken nem tanítják ezt, sőt, egyébként még a gyógyszerész karon is eléggé dióhéjban, és a gyógynövény ismerő és felhasználó szakon, ahol én tanultam, ott is egy néhány órás kurzus keretében. Így, nem ezen van a hangsúly, másra helyezik a hangsúlyt, ami nagyon fontos az is, ami ott van a gyógynövényekkel kapcsolatos rengeteg óriási tudás az, amit nyújtanak tényleg amit az idén említettem azon a képzésen is. Tehát aki viszont szeretne az illóolajokkal foglalkozni, mélyebb tudást kapni, annak alternatív megoldást kell találnia. Tehát nincs más, és igazából ezért is gondoltam, hogy ez majd egy jó lehetőség lesz, és ez igenis beigazolódik, mert van
ez. Azért érdekes ez, amit mondasz, mert hogy alapvetően meg azért egy iparág épült rá az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben, és mégsem kapcsoltak mondjuk az egyetemek, legalábbis itthon, és ez szerintem tök furcsa, hogy nem, tehát nekem mindig van egy félszem, és szerintem sok mindenkinek, hogy amit már beszéltünk az elején, hogy olyan ember kezébe kerül, akinek amúgy nincs egy alapvetően tudományos végzettsége, és hogy emiatt én, akinek lehet, hogy másban van tudományos végzettsége, miért hallgassak egy olyan emberre, aki csak elvégzett egy képzést. Most így már más, amit mondasz, hogy jár majd járna hozzá egyébként mondjuk egy papír, mert sajnos olyan országban élünk, ez a papírok országa, hogy csak abban bízunk egyébként, akinek van valamilyen hivatalos végzettsége. És nekem ezért megdöbbentő, hogy alapvetően egy gyógyszerész tudományi egyetemen nem, nincs erről legalább egy fél év.
Jó, hát az akupunktúráról se tanulnak, érted?
Igen.
Mit szeretnél hallani, Marci?
Nem, semmit. Szerintem nem volt kérdés.
Szeretnék amúgy így kapcsolódni ehhez, hogy én azért szeretnék néhány szóban szólni így a nyugati orvoslás mellett is, hogy ez nehéz, ez egy nagyon kemény dió, ez az aromaterápia, meg az illóolajoknak a világa, és azért nehezen befogadható, úgymond a nyugati orvoslás számára, mert ahogy említettem már, ezek gyógynövények és élő szervezetek folyamatosan változnak. És csak úgy tudják definiálni és pontosan meghatározni, hogy ebből a komponensből ennyi milligramot fogok tenni ebbe a gyógyszerbe, hogyha valamilyen módon kivonják belőle, és nem csak így az illóolajot, ami az élő esszencia, azt rakom bele, mert ha azt mondom, hogy ez az levendula 10 grammot beleteszek egy gyógyszerbe, akkor az jövő évben már nem ugyanazokat a komponenseket fogja tartalmazni. Aha. És ez emiatt egy nehéz kérdés, és emiatt
tervezhetetlen és kiszámíthatatlan ilyen szempontból.
Emiatt nagyon nehéz dolguk van valóban az orvosoknak, kutatóknak, gyógyszerfejlesztőknek, hogyha gyógynövényt szeretnének használni, akkor kiveszi a komponenseket, és azt fogja belerakni. Most itt tartunk.
Ja. Igen.
Egyébként mi az illóolajaidnak a márka neve? Arról nem beszéltünk.
A saját márkám. Diadőr.
Te Diadőr, igen. Ezt nem mondtuk még ki, és ez, hogyha valakit érdekel, akkor így könnyebb rákeresni.
Nagyon guszták egyébként.
Gyönyörűen néznek ki, tehát nem is láttam még ilyen szépen effektíve csomagolt illóolajokat. Nagyon szép.
Diana, hogyha valaki egy komolyabb betegséggel fordulna hozzád, és kilépünk abból a körből, hogy felsőlegúti megbetegedés, herpes, nem tudom, árpa, ez az amaz. Tehát mondjuk egy masszívabb krónikus betegséggel. Vegyünk engem példának. Most már, hát a hallgatók már annyira régóta ismernek, most már lehetünk őszintén.
Nincsenek titkai.
Ugye én gyerekkorom óta küzdök egy autoimmunreumával. Nagyon sok természetgyógyászati körön túl vagyok. Őszinte leszek, a homeopátiában én kevésbé hiszek, de volt akupunktúra irisdiagnoszta, voltam nagyon vegetáriánus, speciál illatokkal még nem gyógyítottam magamat. De ha valaki hozzád fordul mondjuk egy ilyen típusú, 10 évek óta húzódó krónikus betegséggel, amire nagyon sok klasszikus gyógyszert is szed, arra te tudsz használható tanácsokat mondani, foglalkozol vele, hogy azt mondod, hogy az én területem az nem terjed idáig, mert ez egy másik liga. Érted, hogy mire
tehát,
akarok
hogy hol van az aromaterapeutának a kompetenciája?
Így is meg lehetett volna
kérdezni. Hogy a gyógyszerek mellé.
Meg a gyógyszerek mellé.
Tudjátok-e azt, hogy mit lehet, mit nem, nyilván tudjátok, csak hogy ezt hivatalosan lehet ajánlani.
Igen, tehát így bizony az illóolajoknak vannak ellenjavallataik, és bizonyos gyógyszerekkel, betegségekben különböző illó, megvan határozva, hogy mégis mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet használni. Egy krónikus, hosszantartó betegség esetén az nagyon fontos tudni, hogy egy aromaterapeuta az alapján fog tudni egy terápiát összeállítani, hogyha látja a diagnózist. Uh-huh. Nem vagyunk orvosok, uh-huh. Nem diagnosztizálhatunk. Uh-huh. És ezért, hogyha valaki küld nekem egy fotót arról a bőréről, hogy milyen állváltozás van rajta, nem tudok mit mondani diagnózis nélkül, mert nem vagyok orvos.
És tehát hogyha van egy diagnózis, és azt mondja, hogy már pedig ez atópiás dermatitis ilyen-olyan fázisba, és nem tudom, ez történt, az történt, ilyen gyógyszerekkel, ilyen szteroidokkal próbáltuk kezelni, arra te tudsz javaslatot tenni? Ami javít ezen?
Igen, amikor, és figyelembe veszem a diagnózis alapján kiállított adatokat, és milyen, mióta tart, tehát így minden, tehát fel kell mérni a betegnek az állapotát, és egyébként meg azt szoktuk mondani, hogy ugye az aromaterápia az egy ilyen holisztikus gyógymód, tehát és akkor nem csak kikeverek egy mirhás, barzsamos, szuharos keveréket erre a bőr problémára, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy milyen lelki állapotban van, és most ez nem azt jelenti, hogy most jól van, vagy rosszul, hanem ilyenkor megkérdezzük a családi állapotát, egyébként, hogy hogyan érzi magát, milyen illatokat szeret, és akkor ezzel elindul egy kommunikáció a kliens és a terapeuta között, és egyébként annyi tapasztalata már biztosan, általában van a terapeutáknak, hogy azt tudja mondani, hogy sejti azt, hogy itt valami olyan dolog áll a háttérbe, amihez esetleg másik terapeuta bevonása lehet szükséges. És például egy nagyon súlyos, mondjuk egy rákos megbetegedés esetén is, az egy nagyon fontos kérdés, hogy a betegnek milyen a lelki állapota, és ezeken nagyon sokat tudunk javítani stresszoldó, nyugtató, harmonizáló hatású illóolajokkal. És akkor már együttműködőbb lesz, már pozitívabban látja a világot, és ez már egy jó irány, vagy egy jó kiindulási pont a gyógyulás felé.
Tehát nem is a rákot gyógyítod igazából, hanem
ebben az esetben nem tudunk olyan illóolajat mondani, amire azt mondom, hogy te figyelj, ezt kend be, és akkor
elmúlik
a ilyen nincsen, tehát aki ezt állítja, az hazudik, tehát ilyen nincsen. Itt kiegészítésként tudjuk alkalmazni.
Ami felerősíti, aztán olyan állapotba kerül az egész szervezet, hogy felerősítse esetleg a segítő gyógyító terápiáknak a hatását, amitől eredményesebb lesz, amitől könnyebben viselhető.
Igen.
Jaj, nagyon érdekes dolgok ezek.
Összetett, nagyon-nagyon összetett, és pont amiatt is, hogy rengeteg, több százféle illóolaj van, annyi, még annyi sok ezer komponensekkel, és hogy azok, jó, és az ne felejtsük, hogy ezek szinergiában vannak egymással. Tehát az illóolajok, ha van itt egy tömjén illóolaj, az áll 20-30 kémiai vegyületből, és ezek a kémiai vegyületek is egymás hatását erősítik, egymásra hatnak. Tehát ha kiveszek belőle egyet, kettőt, hármat, csökkenni fog a hatása, bizonyított. Aztán ha összekeverem még három másik illóolajjal, egy orvosi levendulával, meg egy ilang-ilanggal, akkor még ezek is erősíteni fogják egymás hatását. Tehát ez végképp ez olyan...
Tök jó, hogy mondod ezt, hogy mi ez, amit mondjuk, soha nem tennél meg az illóolajokkal, vagy vannak olyan dolgok, amiket az emberek nagyon gondolnak, hogy az illóolajokkal ezt csinál, nem tudok mondani ilyen példát, hogy mi az, amit soha nem javasolnál, hogy milyen tévképzetet oszlatnál el, esetleg van-e ilyen. Most akár a keverés is, hogy valaki szereti összekeverni, nem tudom, ezt, meg azt, meg amazt, meg hogy hol ne vegyünk soha illóolajat. Ez most így nagyon egyben van nekem ez a kérdés, de ez mind szerintem összefügg.
Az, hogy hol ne vegyünk, indulok így hátulról, végéről, hogy hol ne vegyünk soha illóolajat, én erre nem tudnék választ mondani, exakt választ, mert lehet, hogy egyszer csak majd a nagy bevásárló központokban is lehet majd jó minőségű illóolajat találni. Ja. Amit mondtam már, hogy az a fontos, hogy így olvassuk el, hogy mi van a fiolán, meg azért az látszik, hogy milyen szakértelemmel fordul valaki a termékei felé, és milyen javallatokkal, meg hogyan adja tovább a vásárlói számára, és hogy mi az, amit nem is tudom, hogy a keverésekkel kapcsolatban.
Igen, vannak ilyen ökölszabályok, sose keverj össze ilyen olyan illóolajokat, vagy sose kend a bőrödre.
Vagy sose használd várandósan.
Tehát például vannak illóolajok, amiket lehet használni várandósan, van, amit meg nem.
Nem könnyű azért veled időnként beszélgetni. Mindenre van egy valami válasz.
Az orvos, sőt, még azt sem mondhatom, hogy az orvosi levendula, az orvosi levendulának nincsen ellenjavallata, bárki használhatja bárhogy. Ez ilyen nincsen, tehát ezt nem lehet ilyet állítani, mert például az orvosi levendula az a nagyon széles körbe vizsgálták, mint mondtam is, és hogyha van egy ilyen, az oktatásomnak van egy ilyen része, hogy ellenjavallatok. És akkor az orvosi levendulánál azt írom, hogy nincsen ellenjavallata. Holott az illóolajad 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnek semmiképpen se javasoljuk protokoll szerint. És ugyanakkor meg ugye hát bárki lehet allergiás, bárkinek lehet túlérzékenységi reakciója bármelyik illóolajjal kapcsolatban. Aha. Gondoljuk csak végig, hogy van, aki a napsugárzástól kap kiütést. Tehát így bármi lehetséges. És azzal együtt, hogy az orvosi levendula egy viszonylag ellenjavallatok nélküli illóolaj, még mindig ez benne van a pakliban, és ez az összes illóolajnál elmondható.
Hogy tudja az ember akkor ezt tesztelni, mint a krémeknél, hogy előtte kis területen nézd meg, hogy vagy-e rá allergiás.
Igen, erre van kifejlésünk is. Végezzen bőrpróbát. Így van. Tehát bekenje be a csuklója belső felét, vagy a könyök hajlatánál, azzal a készítménnyel, amit majd használni szeretne. Tehát, hogyha az illóolajat párologtatni szeretném, akkor nem kell bekenni a bőrömet. De hogyha szeretném majd egy 10%-os oldatát felkenni a bőrömre, akkor azt fogom kipróbálni, és nem tisztán fogom felkenni. Tehát amit fogok használni, azt kell kipróbálni, és 12 óra múlva sincsen semmiféle elváltozás, akkor az egy jó választás lehet.
Neked mi a preferenciád? Mit szeretsz legjobban, szagolni, kenni, vagy ázni benne?
Attól függ, hogy mi a célom vele. Tehát, hogyha vágyom egy relaxáló fürdőre elvonulni a családtól, akkor nem kezdek el párologtatni. Viszont nyilván egy felső légúti hangulatjavító dolgot szeretnék, és minél több emberre hasson egyszerre, akkor a párologtatás az nagyon jó lehetőség. Sőt, kamaszoknál is. Hiába mondasz neki bármit, ha a szülője mondja, az nyilvánvaló, hogy hülyeség. Viszont, ha elkezdem párologtatni, akkor az nincsen annyira beépülve a tudatokba, hogy igazából azáltal is tudok hagyni ám rád, hello, és akkor ezzel így nem kijátsszuk őket, hanem
hallottak,
nem segítünk rajtuk.
Kedves szülők, ott a rádió túloldalán. Ilyen, ilyen ravasz módon is meg tudjuk közelíteni a gyerekeink pszichéjét. El fog járni az idő. Utolsó kérdés, Marci, feltehetsz valamit még, ami nagyon-nagyon érdekel ebben a témában?
Igazából ezt én hoztam magammal, hogyha vannak ilyen romantikus kérdéseink, hogyha mondjuk 10 év múlva visszatekintesz az akadémiára és annak működésére, akkor mondjuk milyen konkrét mérőszámokat szeretnél látni, vagy mi az, amik igazolják, hogy jól működött?
Nyilvánvalóan a minél több hallgatószám, és a minél több pozitív visszajelzés valójában az, ami így igazán örömmel tölt el engem. Meg hát igazából, amit most nyitottuk meg, említetted
igen.
A bevezetőben, hogy a nagytarcsai patika kertet, és hát talán jó lenne ezt is így nagyobbra. De már nem 70 gyógynövény van benne, már 100 van benne, folyamatosan növelem, mert azért ez egy nagyon picike terület egyébként, a családi házunknak a kertje. Tehát tényleg zsebkendőnyi, és néhány tő van egyből másik növényekből, de az a célom, hogy így megérintse, megfogja, dörzsölgesse, és akkor jé, hogy ez tényleg ebből van, mert ez így válik a tudás komplexé, hogy nem csak a figolát látom, és el sem tudom képzelni, meg nem is akarom, nincs is rá időm, de ha oda jön 1-2 órára, és tudom neki mondani, hogy nézd, ebben a figolában ebből a növényből kivont illóolaj van, és fogd meg, szagold, megdörzsöd, meg ilyenek tényleg ugyanolyan az illata. És ezzel már egy kommunikáció, személyesen kapcsolódunk a természethez is, egymáshoz is, majd most október 26-án lesz az első tematikus program, ahogy az őszi illatok is a kertnek az őszi harmóniája lesz a téma.
De jól hangzik.
Na játszunk egyet, mielőtt teljesen
gyorsan játszunk egyet, már csak azért is, mert nagyon érdekel, hogy ha már ennyit beszéltünk arról, hogy a gyógynövények hogy néznek ki patika szinten és illóolajok, hogy te mennyire vagy zöld amúgy, azon túl, hogy viszonyulsz a természethez, hogyha gyógyításról van szó, vagy komfortról, testi-lelki jóllétről.
Szóval kérünk szépen 23 kifejezést abból a kis üvegbúrából, és hogy az első asszociáció, ami eszedbe jut, a három
helyes
különféle szóról, zöld kifejezéssel, akkor ezt mondd el nekünk.
Nagyon jó ez a játék. Pénz.
Az érdekel.
Ebben a
kontextusban, pénz. Hogy mit jelent neked a pénz, vagy hogy ez... Nekem már lenne egy tippem, hogy mit fog mondani.
Csíra.
Igen.
És mindegyikről kell mondanom egy gondolatot?
Ja. Hogyha egybe is tudod fűzni, az is jó.
Az a legjobb, csapvíz.
Na, mindegyik tök jó.
Csapvíz. Én valójában nem szeretem a palackozott vizeket, mert azt szeretem, ami áramlásban van, és akkor ide kapcsolom a pénzt is. A pénz is akkor jön, amikor tud áramolni. A csiráról pedig az jutott eszembe, hogy táplálik. Pedig az illólő kapcsolatára is gondolhattam volna, hogy az illóra is csírából lesz.
Tényleg? Hát végül is igen.
Végül is igen. Amikor...
Na, de
igen,
hát mégis a táplálékra gondoltál, vagy asszociáltál.
Lehet, hogy ilyes vagyok.
Lehet, hogy ilyes vagy. Vagy az is lehet, hogy ez a kettő nem áll olyan messze egymástól. És akkor itt gondolhatunk testi-lelki táplálékra is.
Igen.
Dia, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én legalább én nagyon sokat tudtam meg az illatokról és az illóolajokról. Én, akinek még a parfümjét is a férje választja, annyira rossz a szaglásom, de most felzárkózom. Tehát én a csomagolás után vásároltam eddig illatot, mire mondta az uram, hogy ez szerinte rossz irány. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, szagoljunk, de nehéz nélkül, legyünk tudatosak, és próbáljunk meg tényleg hozzáértő hiteles forrásból tájékozódni, ha illatokról van szó.
Köszönjük szépen, Dia, hogy itt voltál velünk. A hallgatóinknak pedig üzenném, hogy jövő hét szombaton 18 órától is nagyon izgalmas adás készülünk, szóval tartsanak velünk akkor is, addig is viszont hallásra.
Köszönöm a meghívást.
Mi köszönjük. Jövő héten találkozunk, addig is minden jót.